Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című színházi műsor. Ezt most én szépen mondom Spíró Györgynek, aki a vendégem, mert hát ha ő nem ismeri még ezt a műsort. Na hát Spíró György a vendégem, ezt szeretném újságolni, akitől rengeteg dolgot lehet kérdezni, és én úgy döntöttem, hogy én össze-vissza fogok csapongani, de csupa olyasmit fogok megkérdezni, ami a legjobban érdekel. Bólintott, rábólintott.
Jó napot kívánok, igen.
No, hát bele pillantván az életrajz adataitaiba, így az elejéről, nem akarok nagyon Ádám és Éváig visszamenni, de az elejéről a szemet szúrt, hogy április 4-én született, 1946-ban történetesen, és úgy elképzeltem azt, hogy vajon egy gyerek hogy van az ilyen születésnappal, azt gondolja, hogy őt ünneplik, amikor egy ilyen ünnepnapba szület bele?
Hát úgy mondták, hogy azért van ünnep. Születtél, meg azért van munkaszünet, szóval ilyen marhaságokat mondanak az embernek, aztán teljesen mindegy.
Aztán mégis az ugye. Aha, igen.
Jobb lett volna egy hónappal később megszületni, mert akkor egészségesebb lettem volna egész életemben. Koraszülött voltam nagyon, és akkor még nem nagyon volt, sőt egyáltalán nem volt inkubátor, meg ilyesmi. Úgyhogy emiatt aztán elég beteges gyerek lettem.
De viszont akkor önerőből kellett kijönni a nehéz helyzetből.
Igen, lehet, hogy az akaraterőt ez egy kicsit megedzi. Elképzelhető.
Azt is láttam, hogy édesanyja színésznő volt.
Hát azt végezte el, és játszott is ő a 30-as években vidéken. Ilyen dali társulat tagjaként utazgatott a Dunántúlon. Kaposvárot játszott, meg Győröt, Sopronban, meg ilyen helyeken. Főleg operettekben szubrett volt. De hát én őt soha nem láttam színpadon, mert ugye jöttek a zsidó törvények, és akkor ő le lett tiltva, mint mások is. És aztán 45-ben állítólag, de valószínűleg így is volt, Major Tamás hívta a Nemzetibe, és ő nem ment. Akkor ő már feleség volt, meg és akkor megszülettem. Úgyhogy amikor dolgozott, és nem háztartásbeli volt, akkor anyagbeszerző volt többnyire, félállásban.
Hát az egy érdekes munka lehetett abban az időben.
Az anyagbeszerzés? Aha. Én nem tudom, hogy mit csinált akkor állami.
Úgy értem, hogy azt gondolom elsősorban kapcsolatokon múlt. Tehát minden esetre emberek között kellett ügyesen forogni, valahogy így képzelem.
Hát igen, nyilván elküldték ide-oda-amuda, hogy nem tudom, hogy kérdezzel rá dolgokra. Elég erőszakos természete volt, tehát lehet, hogy nem csinálta rosszul. Én erről nem tudok semmit tulajdonképpen.
Tehát akkor végül is a színházzal szembeni érintettséghez nem járult hozzá a színésznő édesanyja, vagy mégis?
Bizonyos értelemben mégis. Jó barátnője volt neki régen, Mészáros Ági. Együtt játszottak ugyanis. És a Mészáros Ági Katona József színházbeli öltözője volt az első ilyen színfalak mögötti hely, ahol én egyszer voltam. Nagyon meg voltam rémülve, hogy az a nő, aki az előfőn volt a színpadon, az ottan ül egy tükör előtt, és nem is egészen úgy néz ki, meg félig van csak föl. Hát furcsa volt. Akkor még gyerek voltam. De hát ez nem jelentett volna semmit. Meg általában nem nagyon szerettem én színházba járni. Untam. Az operát sokkal jobban szerettem. De amikor úgy döntöttem, hogy drámaíró leszek 16 évesen, akkor anyám elvitt Bálint Lajoshoz. Ő híres, nevezetes dramaturgja volt a Hevesi Sándornak. Lulu bácsi, ő 1950-ben benne volt a Thália Társaság alapító tagjai körében, Lukács Györggyel, meg Bánócival, meg Hevesi Sándorral együtt, és nagyon nagy tudású bácsi volt, aranyos volt, nem messze lakott tőlünk a Pannonia utcában, és egy ilyen magas építésű lakás a mennyezetig tele volt könyvekkel. Szóval a mennyezetig értek a könyvespolcok, és akkor anyám mondta, hogy hát itt a fia, és drámát akar írni, és akkor Lulu bácsi azt mondta, hogy hát ad ő nekem könyveket olvasni, és akkor néha számoljak be. Sajnos én akkor még nem tudtam semmilyen nyelven, hát tele volt angol, német, francia, olasz könyvekkel, de hát azokat én ugye akkor még nem tudtam forgatni, és akkor ilyen kis eszéket iratott velem először az olvasmányaimból, amiket hát könnyedén megírtam, és akkor tulajdonképpen végigírtam neki a drámairodalom nagy stílusait ilyen egyfelvonásosokban. És ez nagyon jó iskola volt. Egyszer megpróbáltam, és tulajdonképpen egy fél évet végig is írtak a dramaturg szakosok a főiskolán. Velük is kipróbáltam, és jó dolog. Ezek olyan paródiák, meg imitációk, de az ember megtanul ilyen-olyan stílusban írni. És az érdekes volt. És aztán, amikor érettségiztem, akkor mondta a Lulu bácsi, hogy hát mehetnék én a színművészetire, rendezőszakra, de azt mondta, hogy miután úgyis drámát akarok írni, menjek csak bölcsészkarra, és előbb-utóbb úgyis színház közelbe kerülök, hogyha nem hagyom abba. Ez így is lett. És még egyet mondott, ez ugye 64-ben volt, amikor én érettségiztem, hogy van neki egy fiatal barátja, aki nagyon tehetséges, és nagyszerű kritikákat ír, és hogy azzal majd egyszer összehoz. Aztán nem hozott össze, és aztán 69 őszén, decemberében úgy magamtól találkoztam vele, ez volt Molnár Gál Péter, akit Lulu bácsi nagyon nagyra becsült, és aztán én is nagyon sokat tanultam tőle. Úgyhogy Lulu bácsi azért segített sok mindenben. Ő úgy ismerte meg anyámat, hogy anyámnak a papája az újságíró volt, az én nagypapám, aki valami csúnya dolgot írt 19-ben, amit nem kellett volna. Úgyhogy ami a 19. szeptemberében börtönbe vitték és összeverték, és mindenféle történt vele. Úgyhogy amikor kiengedték 20 elején, akkor ő kicsi gyermekeit és feleségét hátrahagyva elment Olaszországba, és ott egy grófnőnek lett a szeretője, és aztán attól kezdve semmit nem csinált egész életében. És Lulu bácsi jóba volt a nagyapámmal. És amikor anyám a színi pályára akart lépni, akkor írt a nagyapám a Lulu bácsinak, hogy vigyázzon anyámra, és óvja az erkölcseit. Úgyhogy ilyen pótpapaként funkcionált a Lulu bácsi anyám, a színi akadémista anyám mellett, ami azt jelentette, hogy ő volt az egyetlen színi akadémista lány, akivel nem feküdt le. Nagy nőcsábász volt Lulu
Korrekt.
Bácsi. Igen, úgyhogy óvta az erkölcseit.
Ezek az egyfelvonások különböző stílben, ezek vajon odavesztek a Bálint könyvtárban, vagy megvannak
nem
ezek
vesztek,
magának?
Ne, nekem ezek megvannak. De
hát akkor őrzi a...
Hát megvannak ezek a hülyeségek. Hát sok ezer oldalt írtam össze annak idején, úgy gyakorlatként. Meg azok ott vannak a garázsomban, ki kéne őket dobni most már.
Erről jut eszembe, ugye azokat kézzel írta, vagy írógéppel, vagy hogyan, és most pedig mondjuk az utóbbi 10 évben számítógéppel ír?
92 óta használok számítógéppel.
20 éve számítógéppel
ír. De hát előtte én gépeltem, a darabokat nem, a darabokat nagyon sokáig kézzel írtam. A csirkefej volt az első darabom, amit gépbe írtam érdekes módon. Valahogy addigra vált mindeggyé, hogy írom a darabot. De ugye a darab az nagyon más, mint egy próza. És minden egyes szónak más a súlya. Mert ki kell mondani.
Ki szokta mondani? Hangosan írja?
Hát Lulu bácsi ezt erre úgy nem hívta fel a figyelmet. Gyárfás Miklós hívta fel a figyelmemet arra, hogy ne adjak oda darabot rendezőknek olvasni, hanem olvassam fel őket hangosan. Mert mást hall és mást lát az ember ugyanabból a szövegből. Ebben teljesen igaza van egyébként. De hát kinek van arra ideje a rendezők közül, hogy meghallgassa, hogy én felolvasom a darabot. De az igazi ellenőrzés az az, hogyha az ember magának felolvassa.
Senki rendezőnek nincs arra ideje?
Egyszer volt Zsámbékinak ideje erre. A rendszerváltás után közvetlenül írtam egy furcsa őrületet, hogy én akkor úgy nem sok jót vártam a rendszerváltástól. Ez úgy be is jött, csak lassan. És akkor írtam egy ilyen valamit, amiben kitör az általános sztrájk, valami furcsaságot, de még 90-91-ben talán. És akkor a Zsámbéki nál Fodor Géza és Asher jelenlétében felolvastam ezt a félig kész darabot, tehát még nem volt egészen megcsinálva. És akkor nekik ettől elment a kedvük. És ez volt az első, az utolsó, amit én felolvastam.
Nem biztos, hogy a darabtól, lehet, hogy a rendszerváltástól ment el a kedvük, nem?
Nem, ők más gondoltak erről az egészről. Úgyhogy olyan furcsákodva hallgatták, hogy mit gondolok én erről az új világról. Aztán előbb-utóbb bejött. De hát előbb-utóbb meg is írtam jobb darabokba, mint az volt. Nem lehet előre, tehát ebből az érdekesebben, nem az, hogy felolvastam, hanem hogy egy korszakot nem lehet igazán íróilag megelőzni. Tehát agyilag lehet tudni, hogy mi fog majd történni, meg merre fele mennek a dolgok, de amíg az magában a társadalomban nem valósult meg, addig nem lehet megírni, legalábbis én nem tudom megírni. Én ilyen realista típusú pasas vagyok, én követem a társadalmi mozgásokat, és nem előre írom meg őket. Ez az igazi nagy tanulság ebből.
Azért hoztam szóba a számítógépet, mert arra lennék kíváncsi, hogy vajon attól, hogy az ember technikailag másképp ír a számítógéppel, mint írógéppel, ez vajon mit gondol, ez változtat a művön?
Erről nagy vitákat olvastam már a 80-as években.
Tényleg,
Amerikában.
Én meg nem olvastam, és gondoltam, hogy így
ennek
magam ezt kitaláltam.
Én meg akkor még nem számítógépeztem, és érdeklődése olvastam, meg 80-as évek vége, 90-es évek legeleje, hogy az amerikai írók közül, meg a kritikusok közül sokan úgy gondolták, hogy rongálja a számítógép a stílust, mert túl könnyűvé teszi a kézzel való billegtetést, és hogy ez nem jó. Nekem az a tapasztalatom, hogy teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ha az ember gondosan megírja ezt a szöveget, akkor jobb a számítógép, mint az írógép, mert ez önfegyelem kérdése. Hogy az ember nem hagyja addig a szöveget, amíg nincsen 8-10-szer átírva, és helyrehozva, és megcsinálva. Úgyhogy semmi köze ehhez a technikának.
És akkor megvan az, amikor tényleg kész van, vagy pedig csak az ember már nem olvassa el még egyszer?
Nem, megvan, amikor kész van, persze, csak addig sokszor meg kell írni. Én tulajdonképpen nagyon lassan dolgozom emiatt, hogy és meg is látszik azért, vannak olyan részek egyes regényeimben, amit csak háromszor írtam meg. Pedig 8-szor kellett volna. Látszik. Azt hittem, hogy már jó, és a többivel többet kínlódtam, és azok jobbak lettek. Ez az igazság. Egyszer elvesztettem egy szöveget a számítógépbe, egyszer fordult csak elő velem. Ugye akkor még rendesen dolgoztam, nekem mindig volt egy vagy két állásom, és akkor harmadik műszakba írtam. És este 10 körül elkezdtem írni a regénynek, amit írtam a folytatását. Ez a Jégmadár című regényem volt. 99 táján, vagy 2000-ben volt a dolog. És úgy hajnali 3-kor fejeztem be a napi adagot, és elszállt. De úgy, hogy hát semmilyen módon nem lehetett helyreállítani. És ez egy nagyon fontos rész volt, és volt fáradt óta. Hát hajnali 3-kor az ember már nagyon fáradt. És úgy gondoltam, hogy ha én ezt most nem írom meg még egyszer, akkor soha nem fogom meginni. És hajnali 5-ig megírtam még egyszer. Rövidebb lett, biztosan tömörebb lett a dolog, valószínűleg jobb lett, hát nem tudom összehasonlítani, mert nincs mivel, de az annak a regénynek az egyik legjobb része. Úgyhogy tulajdonképpen jó, hogy elszállt.
Érdekes, ezt egyébként én is tudom, hogy akármennyire bosszus az ember, megfáradt, újra kell írni, mert nem lehet egy nap múlva rekonstruálni.
Még akkor kell.
Igen.
Amíg meg megvan a látomás, addig kell megcsinálni.
Igen. No, hát most hallgatunk egy kis zenét, én azt hiszem találtam zenét az Ahogy tesszükből, és akkor utána folytatjuk.
A nagymamád, az én anyám eladta a karkötőt, apám folyton csak robotul, nem lopta az időt, nem meghalt és egy vénskoda maradt utána csak, nem halt a gazdia után, mint hajdan a lovak. Beugró lett a csotrogány, de kevés volt a steksz. Melózta, mint egy tébolyult, a dolgos rajta veszt. A null szint meglette a ház, nem épült ám tovább. Az anyaggal megléptek ők, átvervén apukát. És jött az új vállalkozó, és még többet lopott. De volt már akkor anyuka, és ő is dolgozott. és üvöltött a többi belés bíróságra járt. Nem látott magzat soha még, így szép szerelmes pár. És megrodgyant az alapunk, nem volt szigetelés. Alája kellett ásni, hát pénz volt, az nem kevés. Az OTP sokáig ült, csak ült a kölcsönünk. Kerek egy esztendőbe telt, szép év volt, köszönöm. S lett vállalati kölcsön is, és az volt a csoda. És vállaltunk egy gyereket, mert fél fürdőszoba. Nem élt a magzat, s már veszállt, rendes zigóta volt. Épített, aki még nem élt, és épített a holt. Így lett lakásod, kisfiam, beszálltál, benne élsz. S ha egyszer elcseréled ezt, két végtelen cserélsz.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, szombat délután Spíró György a vendégem, és színdarabírásról beszélgettünk, meg regényírásról, és most azért szeretnék így a színháznál kikötni. Említette még a gyerekkor felidézésénél, hogy unta a színházat. Ez így maradt azóta is, mert rémlik nekem olyan nyilatkozat magától, hogy alig pár jó előadást látott életében. Bólogat?
Hát keveset láttam, ami igazán jó volt, ami igazán megrázó volt. Igen, szóval ugye én sokáig zenét tanultam, 8 évig, és nekem az opera, tehát a zenés színház volt az igazi színház, és a prózát úgy többnyire untam. És nem is nagyon jártam én színházba. Tehát nekem elvált a drámaírás meg a színház. Nekem a drámaírás az irodalmi műfaj, és a drámát jobb szeretem olvasni, mint színpadon látni. Vannak ilyen emberek, nem sokan. Képszerű látásmód kell hozzá. Tehát az kell hozzá, hogy az ember olvassa a darabot, és akkor látja. Egyszerűen megjelenik előtte. Szereplők megjelennek, meg a színhely, meg mind. Ez nincs meg mindenkinek. Tehát ez a vizualitáson belül is valami másfajta dolog. Szerencse, hát van ilyen az embernek, vagy nincsen. De hát azért mondjuk egy igazán nagy színházi előadás az sokkal több, mint az irodráma természetesen, csak ebből van kevés. Ebből van kevés. Világszerte kevés van belőle. Egyszer a Babarczy azt mondta, hogy nem az a jó színház, amelyik folyton jó műveket produkál, hanem ahol 2 évente az a jó előadás megszületik, az az egy. Mert az nem véletlen természetesen, hogy melyik színházba születik meg a jó előadás. A többi pedig feledhető, meg úgy nem jön össze, meg azt is tehetséges, ugyanolyan tehetség emberek csinálják, csak Isten tudja miért, nem olyan a csillagoknak az állása. És hát a legnagyobb művek azok tényleg fantasztikusak voltak, szóval azokat egyszerűen nem tudom elfelejteni, és azok nagyon megrázó művek voltak. Tulajdonképpen nem is annyira színházi előadásnak nevezném ezeket, hanem valami ritusnak. Azért ez, ugye erről sokat írtak, hogy a színház meg a ritus között van valami kapcsolat. Hát hogy ne lenne, történetileg is van. A misztérium játékból fejlődött ki aztán a Shakespeare-i színház. De valamilyen szertartás igazából, ami igazán nagyját tesz egy előadást, és ebből van kevés. Ebből Magyarországon egyet láttam összesen. Hát ez a kaposvári Mará volt, amiben én nem vettem részt aktívan, mert pont azután kerültem a színházba gyakorló dramaturgnak, hogy ez bemutatódott. Hát ez tényleg elképesztő volt. Hát azt nem lehet azonos kategóriába emlegetni a többi jó előadással. Valamiért. Isten tudja, hogy miért. És hát láttam még néhány ilyen szovjet előadást, meg néhány németet. Meg két lengyelt. Mind a kettőt Andrzej Vajda rendezte a krakói régi színházban. Hát azok fantasztikusok voltak. És aztán a többi nem olyan. Az egyik az nagyon meghatározó volt, még a pályámra is. 72-ben kerültem ki Krakkóba, mint a Korvina kiadó szerkesztője, és ott egy magyar-lengyel Barátság ezer éve című kötetet szerkesztettem a lengyel részét, és Felcsák professzor volt a kötetnek az egyik történész szerkesztője, nagyszerű ember volt, ő a honi hadseregnek volt az összekötője a világháború alatt, amiért aztán a kommunisták alatt börtönben ült, kiváló ember volt. És ő mondta nekem, valami megkedvelt, ott ültünk és tárgyaltunk hülyeségekről, és azt mondta, hogy van egy előadás Krakkóban, ez 72. februárja, és ezt nekem feltétlenül látnom kell. És elvitt. Szerzett jegyet, és elvitt. És ez volt a Vüspianszki novemberi jég című darabja, Andrzej Wajda rendezésében. Hát ilyen színházat én azóta se láttam. Hát valami egészen fantasztikus. Akkor szerettem bele Vüspianszkiba, és hát aztán fordítottam is, meg írtam róla egy fél disszertációt, és egészen mély benyomást tett rám. 6 évvel később a feleségemet elvittem ugyanerre az előadásra. És hát ő tudott oroszul, és egy kicsit előtte lengyeleztünk. Ő is el volt képedve. Ugyanolyan fantasztikus előadás volt. Hihetetlen nagy. Hát egyszerűen nem én lettem szerelmes bele, hanem egyszerűen, hát akkora előadás volt. És az a baj történt, a Fodor Géza nekem egyszer fölvette az erről készült Vajda filmet. Ennek az előadásnak az alapján készült Vajda filmet. Csak az a baj történt, hogy nem egyszerűen a színházi előadást vették föl, hanem elvitték a valóságos színhelyre, a Varsói Vazsenki Parkba a szereplőket, és ott egy ilyen katyvaszt csináltak belőle.
Elrontották?
El. Teljesen el van rontva, sajnos. Pedig egyszerűen azt az előadást úgy, ahogy volt, minden változtatás nélkül föl kellett volna venni kamerával. Hát ezt elmulasztották, nincs ilyen fölvétel belőle. Elképesztő nagy színészek, és őrületes alakítások, és opera volt egyébként. Ez a novemberi, ez az ő novemberi, 1830 novemberi felkelésükről szól. Ez az ő március 15-éjük tulajdonképpen. És a felkelés első éjszakájáról szól a dráma, versben, rímes versekben, és a lényege az formailag, hogy a görög istenek avatkoznak bele ebbe a felkelésbe. Hát ami fantasztikus ötlet, és egyáltalán rettenetesen jól működik. És iratott hozzá Vajda egy modern, igazi modern operazenét. Tehát teljesen modern zene, nem könnyű zene, hanem modern operazene. És a görög istenek koturnusban és maszkal énekeltek, és a valóságos szereplők meg nem énekeltek, csak mondták a verseket, meg hát történt, ami történik abban a darabban. Hihetetlen, látomásos, csodálatos, zeneileg is fantasztikus előadás volt. Szóval ilyet hát azóta sem láttam. Szóval, és ez úgy meghatározta az én Vüspianszkihez való viszonyomat is. Meg azt hiszem, hogy valamilyen módon ez vezetett rá arra, hogy aztán Jövevények, illetve Messiások című regényt megírjam. Mert volt benne valami, amit én elkezdtem nyomozni a lengyel irodalomban, és lehet, hogy a legjobb regényemet írtam ebből. Úgyhogy nem is színházilag volt nagy hatással rám, hanem úgy egyáltalán. És hát aztán Péter Steinnek két előadása volt ilyen fantasztikus. Ljubimovnak volt egy fantasztikus előadása, a Mester és Margarita, ami nagyon hatott rám. És az Ördögök című előadása az Andrzej Vajdától, amit aztán az Aser is nagyon jól megcsinált Kaposvárot egyébként. De mondjuk a Vajda féle előadás az mélyebb volt, mert a lengyelek közelebb állnak az orosz őrülethez, mint mi. Tehát rájuk nagyon hatott. Közös forrású az ő miszticizmusuk, meg lélekvájkálásuk, és mi ehhez képest azért sokkal inkább nyugat-európaiak vagyunk, aminek szintén megvannak az előnyei.
Említette, hogy darabot ír, akkor látja. Amikor aztán látja a színházban, és ott nagyon másképp látszik, akkor azt hogy viseli?
Hát van, amikor nagyon jó az előadás, és akkor boldog vagyok. Elő szokott fordulni. Aztán van, amikor hát gyenge, hát akkor nem örülök annyira. ahhoz hozzá kellett szoknom, hogy ha én mondjuk azt írom le, hogy bal hátul jön be a színész, és jobb elől távozik, akkor többnyire a rendezők megfordítják. És akkor jobb hátul jön be, és bal elől távozik, és ettől én egy darabig megőrültem. Mert hát én láttam, hogy ott jön be, most miért jön be máshol? Most teljesen mindegy, hogy hogy jön be. A Marton Laci mondta nekem, hogy ennek van irodalma, hogy mit, hova helyez egy író a színpadon, abból kiderül, hogy balkezes vagy jobbkezes. És én mondtam neki, hogy hát én azt úgy látom, hogy ott jó, azt mondja, akkor te balkezes vagy, és tényleg. Csak átszoktattak jobbkezel, mert nem volt szabad balkezelni. De én abszolút balkezes vagyok, és úgy látok a színpadon is, mint egy balkezes. De egyébként teljesen mindegy. Szóval az ilyesmi mindegy. Na most azt az ember megszokja, hogy különböző alkatú színészek játsszák el ugyanazt a darabot, hogyha többször előadják. És nagyon szoktam élvezni, amikor valami eredetit kitalálnak. Mondok egy példát. A Csirkefej című darab az ugye egy udvarban játszódik. És akkor nyílnak az udvarból a lakásajtók, és az udvaron játszódik a cselekmény. És 88-ban, tehát éppen még a bársonyos forradalom előtt Prágában előadták a Csirkefejet. És egy ilyen nagy beton építménybe, kultúrházban adták elő, annak egy ilyen termény. És a rendező, egy Borna nevű nagyon tehetséges fiatal rendező azt találta ki, hogy nincs középen semmi, ott egy szeméthalom van, és egyébként az emberek a lakásukban élnek, és onnan üvöltenek át egymásnak. És nem is lehet ott középen, ahol ez a nagy szeméthalom van, átvergődni, csak borzasztó nehezen jutnak el a saját lakásukba. Úgyhogy tulajdonképpen ki se jönnek. Vagy bentről üvöltenek, vagy kinyitják az ajtót, és úgy üvöltenek egymásra. És hát...
Most elég hökkent tartott vág egyébként.
Nagyon, nem, nagyszerű volt az előadás. Istenien működött a dolog, és volt benne egy kicsi, nem is nagyon idős öreg asszony, ilyen tüsi haja volt neki, az ősz volt, ilyen nagy Giulietta Masina szemei voltak, és egy ilyen kicsi, erőszakos volt a végtelenségig, kibírhatatlan volt, zseniális volt. Én nem ilyen öreg asszony képzeltem el, de hát annyira örültem neki, és nagyszerű volt az előadás. Isteni. Na, szóval ilyen is van, hogy az ember borzasztóan jót kap, és meghökken, és akkor mindegy, hogy kiírta azt a darabot. Hát egy jó előadás az jó, és olyan mindegy, hogy kiírta.
És mi van, ha hát látják a darabot úgy, ahogy látja a rendező, de mondjuk ismeretlen szövegek is felbukkannak benne. Én úgy láttam, hogy maga ilyenkor roppant türelmes tud lenni, mert pont voltam tanulja egy ilyen esetnek.
Látszólag. Igen, hát miután a hátam mögött csinálták a dolgot, és én óvtam a rendezőt attól, hogy ilyet csináljon. És mondtam, hogy hát ha nagyon akarod, van, én megírom, de inkább nem kéne. Na most ez rosszabb, mint amikor rendezőileg teljesen másképp értelmezik a szöveget.
Hát nyilván rosszabb.
Ez annál még rosszabb.
Ez magának abszolút a szájába van adva.
Igen, na most hát nem akartam botrányt csinálni. És hát szegény színészek, ugye, hát most nem fogom a... Azon nagyon tűnődtem, hogy meghajoljak-e ottan, mert, vagy ne hajoljak meg. Meghajoltam, de azóta például az illető rendezővel nem vagyok hajlandó szóba állni, és nem dolgozom neki. És nem, ő se akar velem, hála Istennek. Egyszer volt Szlovákiában egy elképesztő eset, hogy előadták a Kert című darabomat Pozsonyba, amit egy ilyen 68-as hírében álló, ilyen ellenzéki hírében álló rendező csinált meg. És hát én nem, meghívtak a bemutatóra, és akkor elmentem. És hát ugye én tudok szlovákul, és hát egyszerűen hát magam alatt voltam, mert egy borzasztó volt az előadás, kettő átírták a végét, ott a végén elkezdtek lövöldözni össze-vissza, és csináltak belőle egy magyar ellenes előadást. Hát borzalmas volt. Rettenetes volt a dolog. És ráadásul barátok is jöttek, Brünnből is, meg nem tudom honnan, és hát a közönség szegény nem tudja elválasztani a darabot meg az előadást, hanem ő azt kapja, és akkor az a darab. És hát én mondtam nekik aztán barátilag egy lakásban, hogy hát ez a darab, ez nem ilyen, meg nem ez a vége, és olyan furcsálkodva néztek rám, hát. Na hát ezzel a rendezővel se találkoztam azóta, amit mondjak. De hát felháborító dolgok történnek. Jó, hát nyugaton előfordul, hogy előfordult, ugye, amikor frissen a nyugathoz csatlakozott ország lettünk, ugye adtak külön pénzt arra, hogy ilyen kelet-európai darabokat bemutassanak. Külön támogatást adtak, és hát volt olyan is, hogy egy előadásra csinálták. Meg fölvették a támogatást szépen, egyszer lement, premier, borzalmas volt. Volt egy ilyen Ausztriában, hát a hátam borzsózott belé, de szerencsére soha többé nem játszották. Én egy fillért se kaptam, ahogy általában nem szoktak fizetni, és leléptek a pénzzel, és ennyi. De mondom, ez a jobbik eset, ha utána nem játszák.
Legalább ott maradt abba ablama, igen. Mondta, hogy másképp képzelte el a vénasszonyt a Csirkefejben, és gondolom, hogy az imposztor is, a Boguszlavszki, amit ugye eredetileg a majornak írt, gondolom, az is úgy nagyon él magában valamilyennek. És azóta ezt a darabot is sokszor játszották, és voltak mindenféle Boguszlavszkik. Nekem is van Boguszlavszki képen, van köze a majorhoz valamiképpen, és hát voltak Boguszlavszkik, akiket el se tudok fogadni, és van olyan Boguszlavszki, akit megvárok, hogy végre Boguszlavszki lehessen. Maga is van így vele?
Hát szerintem játsszák el jól, és akkor a Boguszlavszki olyan lesz. Az én fejemben valóban major volt, de hát már a regény, és regénybe is erősen belejátszott. Hát, hogyha én nem lettem volna segédrendezője egyszer a Major Tamásnak, akkor nem írom meg az X-eket, akkor nem jövök rá, hogy ott egy színész a főszereplő, és akkor a Major nem kér meg engem, hogy írjam színpadra. Tehát ez tényleg a Major alakja, meg a Major alkata volt általam már a regénybe is elképzelve. Meg ottan, ezt sose rejtettem véka alá, hogy ottan igazi Major szövegeket is szó szerint idézek, persze. De ettől függetlenül el tudom képzelni, hogy másképp játsszák. Lengyelországban csináltak belőle Krakkóban egy tévéfilm változatot, az Imposztor című darabból. Nagyon meghúzták, szinte mondodrámát csináltak belőle, és az ő Major Tamásuk játszotta el a főszerepet, aki a főiskola, a varsói főiskola rektora volt. Egy olyan nagy alak, meg ilyen nagy intrikus, mint a major volt, és neki is ez volt az utolsó szerepe. Azóta is minden évben egyszer leadja a Lengyel TV. És nagyon másmilyen, mint a major, de kitűnő. Tehát, ha valaki azt igazán jól játsza, akkor olyan mindegy, hogy ki volt az őskép. Azt meg lehet csinálni. Tehát egyszer ők már bebizonyították, hogy meg lehet csinálni, és attól kezdve más is megcsinálhatja. Tehát, és adja bele a saját személyiségét a színész, ha van neki. Hát ez attól függ, hogy mekkora személyiség.
Lehet, hogy ez nekem volt egy rémes gondolatom a legutóbbi Imposztor láttán, hogy lehet, hogy mondjam, a közönség kimegy a darab alól. Tehát ez a darab mégiscsak feltételez egy tájékozott, intelligens kultúrát. Hú, de rosszul alakul ez a mondat. Szóval, hogy volt egy ilyen érzésem, hogy lehet, hogy az imposztor ilyen értelemben nem lesz örök, hogyha a színház, meg a kultúra, meg a művel. Bologat, azért bologat, tehát érti, hogy mire gondolok.
Nem igen. Ezért nem lesz örök, mert ugye, szóval egy olyan közegben, ahol éppen a közönségnek nincs közvetlen tapasztalata arról, hogy milyen a cenzúra. Ott nyilván, hogy ez a darab másképp szól. Aha. Másról szól, de meg lehet csinálni, hogy az emberek közötti viszonyok lépjenek előtérbe. Tehát lehet ebből úgyis jó előadást csinálni. De nem ettől nem lesz örök, hanem azért, mert nem elég jó darab. És azért nem elég jó darab, mert két dolgot építettem bele, amit nem kellett volna. Az egyik a dráma a drámában. Akkor még nem tudtam, nem az a probléma, amit sokáig gondoltam, hogy a Molière-nek a Tartüffje remek mű, és az enyém nem az. És hogy ezért a remek mű, egy nem remek műben nem működik igazán jól. Nem ez a probléma, az a probléma, hogy amikor én ezt írtam 83-ba, 82 végén. Akkor még az volt a természetes, hogy a közönség ismeri a Tartüffet, és csak be kell nekik idézni. És azóta közönség már nem ismeri a Tartüffet, azóta a közönség nem ismer semmit. Nem lehet tudásra, külső tudásra hivatkozni. Tehát nem elég, hogy az ember beidéz, hanem akkor egyik este el kéne játszani a Tartüffet, és a másik este el kéne játszani az Imposztort. Tehát nincs hivatkozási alap. Én ezt akkor még nem tudtam, utána elég hamar rájöttem, és azóta ilyet nem csinálok. Tehát egyszerűen nem használok műalkotásokat semmilyen művemben, hanem ami tudás kell, az benne van az illető műben. És nem kell lexikóhoz futkorászni, meg akár regényről, akár drámáról van szó. Na ez az egyik, ami be van építve, és sajnos nem működik ma már. A másik, hogy ezt a Babarczy fogalmazta meg nagyon jól, hogy irodalmi jellegű, és nem színházi jellegű az a botrány, amit ott a Boguslavskynak a csele okoz a darabban. Hogy íróilag, egy prózában nagyon jól működne, és színházilag nem működik, és ez igaz. Ez igaz. Nagyon mesterkért módszerekkel lehet ezt a botrányt ottan elevenné tenni, amit a Boguslavsky a darabba csinál. Azóta nem csináltam ilyet. Tehát ki volt próbálva, azt hittem, hogy fog működni, nem működik valamiért igazán. És akkor a rendezők azok ottan kilódnak vele. Általában sok minden nem működik, amit az ember csinál színpadilag. Illetve van, amit nem tudtam megoldani színpadilag, és az nem is jó, viszont a darab egésze van annyira jó, hogy nem tűnik fel. Ilyen sokszor van, hogy az ember egyes részleteket nem tud igazán jól megcsinálni.
És akkor tehetség. Azt különösen figyeli, hogy a színházban azon, hogy jutnak át?
Igen, igen. A Csirkefejben volt egy ilyen jelenet, pici rövid izé. Mondtam a Zsámbékinek, hogy én nem tudtam megoldani, próbálják meg megoldani ők. És ő azt mondta, hogy próbák alatt, hogy nem látja, hogy ezzel baj lenne, és probléma lenne. És aztán utólag azt mondta, hogy tényleg probléma volt, és ő se tudta megcsinálni, és azóta se tudta megcsinálni senki. Az az én hibám.
Zene után folytatjuk.
Hogy mit akartam, nem tudom, lassan már nem is álmodom, már senki sincs a helyemen, és ami történt, nem velem, és nem is értem. Néztem, hogy felnő egy gyerek, ő kérdezés, én felelek, de nem ismerem idegen, és mégis épp őt nevelem, és nem is értem. Megyek még ide és oda, és minden léptem tétova, cserélődnek a férfiak, én csak öregszem ez alatt, és nem szeretnek. Az jó viszont, hogy bemegyek, ott bent még vannak emberek, és nem számít, hogy szarmeló és kicsi lóvé, az a jó, ha jó tűnő. Megyek még ide és oda, és minden léptem tétova, és nem is értem. Hogy mit akartam, nem tudom, lassan már nem is álmodom, már senki sincs a fejemen, és ami történt, nem velem, és nem is értem. Hazamegyek.
Ha
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, megy Spiró György a vendégem, Csalocki Zsolt a hangmérnök kollégám. És nekem nagyon izgalmas, amikről beszélgetünk. No, az utolsó blokkhoz érünk lassan, és mindenképpen szóba szeretném hozni, nem is, hogy szóba hozni, hanem beszéljünk a Prima környékről, mert ez volt a legutóbbi bemutatója, sőt, ahogy látom, a legközelebbi is ez lesz, mert Komáromban próbálják, Valló Péter rendezi. Ennek kapcsán, hogy megpróbáljam udvariasan megközelíteni a problémámat, az merült fel bennem, hogy nem a darab vagy a szerzője választ magának rendezőt, hanem a folyamat fordítva van. Tehát, hogy a rendező választ magának darabot, amit megrendez, ez vajon előnyös-e a szerzőnek? Tehát nem szokott-e úgy járni, vagy úgy érezni, hogy jobb lett volna, ha ezt a darabot nem X rendezi meg, aki egy ilyen, meg amolyan stílusú, vagy szemléletű rendező, hanem Y, aki egészen más, és az jobban passzott volna a darabhoz. Szokott ilyet gondolni néha?
Előfordul, hogy nem elég jó a rendező. De nekem az a tapasztalatom van, hogy az az igazán jó darab, ezt már le is írtam valahol, az az igazán jó darab, amelyiket rossz rendező, tehetségtelen színészekkel és közönyös közönség előtt is sikere tud vinni. Tehát itten nem lehet rákenni másra a felelősséget. A darab legyen olyan...
Tehát, hogy minden körülmények között
minden
átjön.
Minden körülmények között jöjjön át, igen. Uh-huh. Na most ez érdekes, láttam már olyat, hogy teljesen amatőrök sokkal jobban megcsinálták, mint profik valamelyik művemet. Sokkal érthetőbb volt az egész, és világosabb volt, és pregnánsabb volt. Ilyenkor szoktam örülni, mert az azt jelenti, hogy a darab nem rossz. Na most van Magyarországon ilyen meg olyan színházi stílus. Létezik. Vannak játszási módok, amelyekbe én nem biztos, hogy olyan nagyon belepasszolok. De ez olyan színházakra is érvényes, ahol én nagy sikereket arattam, mint szerző. Hogy van bennem valami, nem is tudom micsoda, vagy az én meggyőződésem, az én színházi képemben van valami durvább és primérebb, mint amit a művész lelkek szeretnek. Ez általánosabb probléma, mint amit kérdez, de összefügg vele. Hogy Magyarországon művészetnek gondolják a színházat, és ilyen-olyan-amolyan esztétikai képük van róla, hogy milyennek is kéne lenni a jó előadásnak. Majdnem mindegy, hogy milyen darabból. És nekem ilyen nem nincsen. Nekem az a meggyőződésem, hogy a színház a szórakoztató intézmény, és álljon távol mindenféle esztétikumtól. A nagy példám Shakespeare. Az ő korában nem voltak színikritikusok, és nem voltak esztéták. És ők csak és kizárólag a hatással törődtek, mert a pénztárcájuk érdekelte őket, és minél sikeresebb volt egy darab, annál több pénzt kerestek vele. Egyébként őrületesen nagy pénzeket kerestek. Átszámítva mai pénzre a Shakespeare-nek évi 3-4 millió dolláros bevétele volt. Ez valami elképesztő, ezzel nem szoktak foglalkozni. Tehát a hollywoodi sztároknak a fizetése volt. De a színészek is, tehát ő is színészként kereste a nagy pénzt, nem íróként. Na most ők nagyon érdekeltek voltak abban, hogy a leghülyébb közönségréteg is reagáljon a darabra. Ezért nagyon primitív és nagyon primér, durva eszközöket használtak. És ezek a jók. Na most ki lehet mutatni, hogy a Csehov is ilyeneket használt. És a Stanislavski, aki művészetnek gondolta a színházat, állandóan elrontotta a Csehov előadásokat, és a Csehov rettentően szenvedett tőle. Borzasztóan szenvedett. Mert ő nagyon durva. A finomtólú Csehov, mint drámaszerző, rendkívül durva, és ezt a Stanislavskiék lekerekítették, és ellirizálták, meg eltragizálták, holott ő vadállati komédiákat írt. Na most ez probléma. Ez probléma szokott lenni, de nem csak Magyarországon, hanem sok felé van ilyen probléma, hogy másképp fogjuk fel a dolgot. Én, mint író, színházibb hatásokra törekszem, mint amire a színház szokott törekedni ma a világban. És ez probléma. Ez valódi probléma. Az, hogy ezen belül kinek mi sikerül, melyik rendezőnek mit sikerül megcsinálni, és mit nem, az változó, az eltérő. De előfordul, hogy ugyanaz a rendező egyszer meg tudja csinálni, másszor meg nem tudja megcsinálni. De velem is előfordul. Hát nem minden darabom igazán jó. Hát szó nincs róla.
Mondja meg a három legjobb darabját.
Három legjobb?
Három legjobbat. Igen, mert azt hiszem, hogy elsőre tudom, mit mondana, és akkor azért kérek még kettőt.
Hát igazán jónak, hát nem is tudom. Hát a Csirkefej a legsikeresebb, mondjuk, nem mondhatom, hogy annyira rossz darab. A Békecsászárt szerettem nagyon, az Árpád házat, meg a Kvartettet. Ezt mind a három, de ezek nagyon különböző darabok. Tehát egyszerűen ugye az ember nem is gondolna, hogy egy ember írta őket. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy nekem stílusom legyen, meg világképem legyen, meg ilyen.
De mégis azt mondta, hogy alapvetően egy realista, és ez azért
realista vagyok, de mondjuk nehéz a realista színművek közé sorolni a Békecsászárt például. Amit nagyon nagy kitartással írtam, és 17 éven keresztül újra meg újra visszatértem hozzá, ami készlet. Hát most újra kiadták, szerencsére, és el kellett olvasnom. Meg kellett olvasnom a Levonatot, ugye, hát muszáj volt, és azért most már elfelejtettem igazán. Hát 82-ben lett kész, hát 30 éve. Hát ilyen őrületet se más nem írt. Szóval ez teljes őrület, és követhetetlen, és nincs előzménye nagyon, talán az ember tragédiája, de meg egy kicsit vörös hangütéssel, de egyébként nem nagyon van ennek párja, és lenyűgözött a dolog. Na hát, egy pasas ilyen hülyeséget csinált valaha. Hát nagyon jó. Tehát örülök neki, hogy ez meg van írva. Teljesen mindegy, hogy ki írta. Ez tőlem már nagyon messze van úgy. De örülök, hogy létezik egy ilyen darab. Szerintem az Árpádház is jó darab. Jó darab. Sokkal jobb, mint gondoltam annak idején, amikor írtam. Van úgy, hogy belekerül valami olyasmit, amit az ember nem tudta, hogy belekerül. Tehát a személyes életemből valami olyasmi került bele, amitől ez emberibb lett, mint ahogy én azt szándékoztam megcsinálni. És a Kvartett meg azt nagyon nagy ambícióval csináltam, és úgy látszik, hát végül is ugye ment több mint 200-szor.
Hát talán még mindig rendezésbe. Megy.
Azt hiszem, hogy Pécset megint fogják. Hát most igen, ugye most négy darabom,
megmondtam volna,
négy darabomat megy. Levették, ugye?
A 97 óta megy 97 a Kvartett.
Hát az sok. Az
15 év.
Az 15 éve megy, igen. Most sajnos Pesten már nem lehet látni, mert ugye megszűnt a Budapesti Kamaraszínház, de hát az Árpád házat is megszűnt vele, meg sok minden egyéb.
Az volt az utolsó előadás ott a színházban, én azon ott voltam, az Árpád
igen,
háza.
Az Árpád
igen,
ház?
Igen, az.
Igen. Hát tehát az utolsó imposztor már elmaradt, akkor már a színészek nem bemondták az unalmas, nem csoda. Igen, hát...
Azt szerette egyébként azt az előadást? Az volt az Árpád ház? Aranyos volt.
Aranyos volt. Jó, hát én ezt nagy színpadra szántam, és nagy víziókkal. Igazán kihoztak belőle, amit ilyen pici 50 vagy 60 fős kis miniteremben ki lehetett hozni belőle, azt igazán kihozták. Úgyhogy, és egy csomó nagyon jól játszottak, meg voltak benne nagyon jó rendezőütletek. Úgyhogy nem volt azzal baj. Szóval ezek talán úgy elég jó darabok, én azt hiszem. Szóval, hogy ezekben van valami plusz, nem egyszerűen darabok, hanem valami igazi van bennük. Talán. És hát elég régen íródtak ahhoz, hogy úgy gondoljam, hogy most már úgy az idő vasfoga foghatott volna rajtuk, és úgy néztem, hogy nem fogott elolvasván. Lehet, hogy ezek túlélnek egy korszakot. Egy-kettőt talán.
Nem sorolja ide a Prahot?
Nem tudom. Szerettem csinálni, meg sok változata volt, meg mindenféle. Nem tudom megítélni. Ez volt az utolsó előtti darabom, ugye ezt én 2006-ban írtam, a Prahot. És talán még túlságosan tudom kívülről, tehát nem tudom én ezt elolvasni. El kellett olvasnom egy-két idegen nyelven, és akkor belenéztem a magyarba is, de ezt még nem tudom megítélni. Nem tudom. De a Kvartettet ezt ugye régen írtam, 95-ben. 94-95-ben írtam a ugye az Árpád házat, az is elég 82-ben a Békecsászár. De ezekről már úgy tudok valamit.
Azt írta a Békecsászár kötet elején a Hannibál az első darab, és az az első szöveg benne, miért nem járok színházba? Kérdőjel, az előadó darabok ötlettelenek, unalmasak, más szóval nem tárják fel a kor valóságához kapcsolt formában az igazi szenvedélyeket. Az úgynevezett irodalmi darabok nem mutatnak másra, mint arra, hogy az emberek ma sem mernek szembenézni indulataikkal. Így van? Máig?
Ezt nem én mondom, hanem József Attila.
Ott van az elején a kötetnek azért.
Így van. Persze ez a mottója, nem véletlenül tettem ezt mottónak. Igen, úgy gondolom, hogy így van. Az egész polgári kultúra erről szól. És a polgári kultúra ez egy nagy, több évszázados kultúra, és a mi kultúránk is polgári, és arról szól, hogy nem merünk szembenézni saját magunkkal. Erről szól a polgári kultúra. Na most ez hátránya ennek a fajta kultúrának. Közben meg az ember szereti ezt a polgári kultúrát, meg nagy művek születtek benne. De nekem mindig ilyen ambivalens viszonyom volt ehhez a kultúrához. Shakespeare még a polgári kultúra előtti ember. Éppen akkor kezd majd lenni. Ott van a határon. És hát valószínűleg itt vagyunk a végén ennek a polgári kultúrának. Megint itt vagyunk egy határon, és úgy gondolom, hogy jobban bele lehet látni az emberi ösztönökbe, meg az emberi rémségekbe. A 20. század erről szól, mint a polgári korszakban. Csak éppen azokat a műveket, amelyek ezekbe a mélységekbe belevilágítanak, ez a polgári kultúra világszerte vonakodik a magáénak is elismerni és ünnepelni. A 20. század legnagyobb írói szerintem nem azok, akiket annak tartanak, hanem akik kívül vannak a polgári világon. Ezek közé sorolom Borowskit, ugye, aki a legjobban megírta Auschwitzot, Varlam Salamovot, aki megírta a Gulágot. Nem lettek sikeresek sehol a világon. Még a saját hazájukban se olyan sikeresek, mint amekkora őrületes írók. Nem lett igazán a világirodalom polgári irodalom része Gorki, pedig elképesztően nagy író. És még mondhatnék egy-két nevet. Tehát itt ezzel baj van. Nekem más a mércém, mint a polgári irodalomé. Tehát most, amit az előbb mondtam a színházról, azt kiterjeszthettem úgy általában a polgárság művészetére. És noha én nagyon konzervatívnak gondolom magam, és a tradíciók nekem nagyon sokat jelentenek, és azokra építek, de azért alapjában a polgári kultúra művelőjéhez képest én egy vadállat vagyok. És akkor írok valami jót, amikor ez a vadállatság kijön belőlem. És amikor nem jön ki, hát akkor ugyanolyat csinálok, mint mások, és az nem annyira érdekes. Sokszor van így, hogy ugyanolyat csinálok.
És bár nem prognosztizáló típusú író, de ha ennek a polgári kultúrának vége van lesz, akkor mi van utána?
Én a kultúra meg a civilizáció fejlődését nem fejlődésként képzelem el. Európában ez a fejlődés eszme, ez nagyon erős a felvilágosodás óta. Ehhez képest én szigetszerűnek képzelem el a nagy kulturális korszakokat, és nincs közöttük kapcsolat az én felfogásomban. Vannak ilyen furcsa sűrűdések a történelemben, amikor valami mélység megnyílik, és bele lehet látni az emberi lélekbe igazán, és aztán vannak hosszú korszakok, amelyekben nem történik semmi. Amikor van kultúra egyébként, és mindenféle műfajok csodálatosan virágoznak, csak éppen fejlődést nem tudok tételezni. Tehát én nem úgy képzelem el, hogy volt egy fejletlenebb korszak, mert a 19. század és akkor a 20. fejlettebb. Nem is úgy képzelem el, hogy nagy korszak volt a 19. század, és ahhoz képest visszafejlődés a 20. hanem mondom, ilyen szigetszerű, ilyen pontszerű képet látok én a kultúráról, és ezek a pontok, ezek egy koordináta rendszerbe helyezve abszolút nincsenek egymással összefüggésben. Nem lehet tudni, hogy mikor fog megint egy ilyen pontszerű képződmény megjelenni, amikor nagy kultúra lesz, és nem lehet tudni, hogy meddig tart az, amíg nincsenek ezek a pontok.
Hát akkor így röviden most így összeszedve, amiket hallottam, akkor így búcsúzóul én vadságot kívánok, sok vadságot kívánok magának.
Köszönöm szépen.
Örülök, hogy eljött. Köszönöm szépen. Spíró Györgyöt hallották, az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is.